Köszöntöm Önöket, ez a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Társadalmi és szakmai egyeztetésre a Belügyminisztérium közzétette a pedagógusok további béremeléséről és a köznevelést érintő kérdésekről szóló jogszabálytervezeteket a kormány honlapján. Mint olvasható, a tervezetek előkészítését, több hónapos szakmai munka és a pedagógusoknál végzett köznevelési online konzultáció előzte meg. Az egyeztetése közzétett jogszabálytervezetekben a minisztérium a pedagógusok további béremelésére, a pedagógusok előmeneteli rendszerének egyszerűsítésére és teljesítményértékelési rendszerére, valamint a köznevelési foglalkoztatási jogviszony létrehozására tesz javaslatot. Az egyik törvénymódosítási tervezet a további pedagógus béremelésért a költségvetési törvény módosítására, a magyar kormány vállalásainak törvénybe iktatására irányul. A kormány januártól 10%-os pedagógus béremelést tudott megelőlegezni, de amint megérkeznek az uniós források, az idei béremelés mértéke januárig visszamenőleg legalább 21%-os lesz. Ezt követően a 2021-es bérszinthez képest 2024-ben 25%-os, 2025-ben 29-30%-os lehet a béremelés mértéke. A cél, hogy 2025-re a pedagógusok átlagfizetése elérje a diplomás átlagbér 80%-át. A béremelésen túl egyeztetés kezdődik a köznevelést és a pedagógusokat érintő további kérdésekről is. A Belügyminisztérium ezzel kapcsolatosan a pedagógusokkal végzett online konzultáció eredményeit szem előtt tartva fogalmazta meg javaslatait. A köznevelési online konzultáción a pedagógusok nagy többsége támogatta, hogy további béremelés esetén kiemelt juttatási szempont legyen, ha egy pedagógus hátrányos helyzetű térségben, illetve nagyobb arányban halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozik. Ugyancsak jelentős többség értett egyet azzal, hogy a pedagógusok díjazása a jövőben még inkább vegye figyelembe a teljesítményt. A minisztérium javaslatot tesz egyúttal a pedagógus előmeneteli rendszer megváltoztatására is. A tervek szerint az eddiginél lényegesen rövidebb idő alatt lehet majd magasabb bérezéssel járó fokozatba kerülni. A pedagógus életpálya megbecsültségének fokozásáért a kormány a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt tervezi bevezetni, amely a köznevelés működésének sajátosságaihoz igazodó, az életkor és a szolgálati idő helyett a teljesítményt előtérbe helyező foglalkoztatási forma. Ennek részeként új sávos bérrendszert javasolnak bevezetni, előtérbe helyeznék a teljesítmény alapú besorolást, optimalizálnák az előmenetelt és több alapszabadságot biztosítanának. A pedagógusok szakszervezete online kérdőívet indított a kormány teljesítményértékelési tervéről. A részletekről a szakszervezet alelnöke Totyik Tamás beszélt Kalapos Mihálynak.
Két részből áll a kérdőívünk, az egyik része a teljesítményértékelési rendszer bevezetéséről, amely azt a célt szolgálja, hogy most már a kollégák tudják, hogy a kormánynak mi volt a tavaszi méréssel a szándéka, és akkor ennek a szándéknak az ismeretébe mondjanak véleményt arról, hogy ők milyen teljesítményértékelési rendszert szeretnének látni, vagy a meglévő elemekkel mennyire értenek egyet. A másik része a kérdőívnek pedig az új bérrendszer kialakításával kapcsolatban kérjük a kollégák véleményét, hogy ők mennyire értenek egyet a kormánynak az új bérrendszerrel történő kialakításáról, és hogy itt mondják el, hogy ők milyen bérrendszert szeretnének látni.
Mikor lehet majd ennek az eredményéről beszámolni?
Március idősáig várjuk, ugye március 15-ig, gyakorlatban március 16-áig várjuk a válaszokat, és terveink szerint március 22-én tartanánk egy sajtótájékoztatót, ahol a mérés eredményét ismertetjük.
Egyetértenek azzal, hogy a kormány a pszichológiai vizsgálatokat előtérbe helyezné a pedagógusoknál? Most itt a óbudai esetet figyelembe véve?
Mi azzal értenénk egyet, hogyha az egészségügyi vizsgálatok sokkal komolyabbak lennének a pedagógusok körében, és a megelőzésre helyeznék a hangsúlyt, hogy a kiégés és a mentális problémák leküzdésével egy sokkal minőségibb oktatáshoz tudjanak jutni a gyerekek.
Tehát önmagában a pszichológiai kevés?
Az kevés. Egy nagyon kemény, karakteres egészségügyi vizsgálatnak kell szerintünk alávetni a pedagógusokat, hogy lélekben és testben is egészséges kollégák foglalkozhassanak a gyerekekkel.
Leginkább a pedagógus képzés közben lehetne kiszűrni, ha valaki elfogadhatatlan viselkedési jegyeket mutat. Így látja a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a kormány által bejelentett gyermekvédelmi szigorítások kapcsán. Horváth Pétert Tatár Tíme arról is kérdezte, meghiúsulhatnak-e érettségi vizsgák az önkéntes munkát nem vállaló pedagógusok lépése miatt?
Az én információim szerint a középfokú érettségi lebonyolításának tulajdonképpen nincsen semmi akadály, ez ugye ez egy kötelezettség is, saját iskolájában mindenki vállalja az érettségiztetés feladatát. Amiről szó van, amiről én tudok, az az, hogy az emelt szintű érettségin a javítást és a vizsgáztatást, amire önkéntesen lehet jelentkezni, jó páran, akik korábban jelentkeztek ilyenre, nem vállalnak ilyen feladatot, illetve a középszintű érettségen érettségi elnöki feladatokat az eddig vállalók közül jó páran úgy hallom, hogy nem fognak vállalni. Ez nyilván szervezésben jelenthet problémát, nem tudom, hogy milyen szélességű ez, mennyi embert érintett. Nálunk itt Győr-Moson-Sopron megyében én nem igazából tudok róla, de tudom, hogy Komárom-Esztergomba és nyilván Budapesten is vannak ilyen akciók. Nem hiszem, hogy ez meg fogja akadályozni, és nem is lenne jó, ha megakadályozná a gyerekeknek az emelt szintű érettségét. Én nem gondolom, hogy meghiúsulna érettségi.
Mielőtt elindítottam a felvételt, beszéltünk arról, hogy ugye gyermekvédelmi programot indít a kormány. Említette, hogy nagyon felületes információi vannak ezzel kapcsolatban. Én egy dologra szeretnék rákérdezni, hogy ugye az is szóba került, hogy a Nemzeti Pedagógus Karba való belépés szabályait szigorítják majd. Milyen szabályai vannak jelenleg ennek is? Mit jelenthet vajon a szigorítás maga?
Jelen pillanatban a Nemzeti Pedagógusi Tagság automatikus mindazoknak a pedagógusoknak és oktatóknak, akik állami fenntartású intézményekben pedagógusi oktatói munkakört töltenek be. Nem hallottam, hogy milyen típusú szigorítás lehet ezen, úgyhogy én is kíváncsian várom, hogyha minket megkérdeznek, akkor mit lehet erre mondani.
Akkor ezzel kapcsolatban nem voltak még konkrét egyeztetések?
Nem, hát ugye most felerősödtek azok a hangok, hogy a gyermekvédelmi törvényt tovább kell módosítani a gyerekek védelme érdekében, de én is csak néhány újsághírt, néhány nyilatkozatot hallottam ezzel kapcsolatban.
Ön egyébként milyen módját látná annak, hogy ezek a meglehetősen ritka, de azért előforduló szexuális visszaélések, ezek eltűnjenek az intézményekből? Hogyan lehet megelőzni ezt akár már a pedagógus képzés előtt, akár a munkába állás előtt?
Nem tudom, bevallom, hogy hogyan lehetne megelőzni. Jelen pillanatban pedagógus pályán nincsen előzetes szűrés, nincsen alkalmassági vizsga. Többször mondták már az egyetemek, hogy nem is nagyon lehet, tehát közben kell figyelni esetleg, hogyha valaki olyan viselkedési jegyeket mutatna. Azt is gondolom, hogy 100%-osan szinte biztos, hogy nem lehet ilyet kiszűrni. Az, hogyha nagyon gyors intézkedések vannak, az mindenképpen segít ebben, hogy minél kevesebb diák szenvedjen ilyen típusú hátrányt, vagy problémát. És hát azt szeretnénk, azt gondolom, mindannyian kérni bárkitől, aki tapasztal ilyet szülőként, iskola egyéb dolgozójaként, akár osztályba járó diákként, ez nem árulkodás, ezt jelezni kell azonnal, és minél gyorsabban megindult vizsgálatok talán kezelni tudják a helyzetet.
Jól gondolom azért, hogy ez az óbudai eset, ez egy szélsőséges eset, és azért ilyen meglehetősen ritkán fordul elő, vagy látenciáról kell beszélni. Ön mit gondol?
Én nagyon-nagyon remélem, hogy ez egy szélsős eset. Én itt a környéken nem hallottam ilyenről egyáltalán, egy-egy esetről elszórva az országba lehet hallani, miként bántalmazásról is több esetben. Azt gondolom, hogy szerencsére azért ezek ritkák, de az is igaz, hogy mondjuk a 30-40 évvel ezelőtthöz képest vagy több ilyen van, vagy több kerül napvilágra.
Milyen lesz az élet 2043-ban mesterséges intelligencia, környezeti változások, új közlekedési eszközök, létformák? Vajon mit hoz a jövő? Hogyan képzelik a világot 20 év múlva a mai kiskamaszok? Ezekre a kérdésekre keresi a választ az Ugrás a jövőbe kreatív pályázat, amelyet a Moholy Nagy Művészeti Egyetem hirdetett meg 7., 8., 9. és 10. osztályos diákok számára. A versenyre 2-5 fős csapatokban lehet jelentkezni, a második fordulóba jutó csapatokat pedig több hónapos intenzív felkészítő munka során az egyetemen oktató tanárok mentorként kísérik. A legjobb pályamunkákat a második forduló végén rangos szakemberekből álló zsűri választja ki. Pályázni március 15-ig lehet. Az Ugrása jövőbe kreatív pályázatról Lipócki Ákossal, a MOME fejlesztési rektor helyettesével beszélgettem.
harmadik éve zajló nagy kaland ez az életünkbe, az ugrás jövőbe pályázat. És hát ami ezt a kezdeményezést előhívta, az egy olyan érdekes ambíció az egyetemnek, hogy egyrészt támogassa azokat a fiatalokat, akik még gondolkodnak, hogy eszik-e vagy isszák ezt az egész kreatív szakmát, illetve tele vannak ötletekkel, és olyan ötletekkel, amik mondjuk esetleg jövőt meghatározó ötletek. Úgyhogy a célunk az az volt, hogy számukra biztosítsunk egy érdekes pályázatot, ami azzal foglalkozik, hogy most 2043-ban majd a fenntarthatóság szellemében milyen termékeket, tárgyakat, szolgáltatásokat képzelnek el a jövőben.
Említette az egyetem céljait, az jutott eszembe, hogy valóban, hogy miért is fontos egy művészeti egyetem számára, hogy megismerje tizenéves diákok gondolkodásmódját, vagy akár kreatív ambícióit, hiszen azért az általános iskola felső tagozata, a középiskola első évfolyamai, amely korosztálynak szól ez a pályázat, az azért még igen távol van a felsőoktatástól.
A kérdésben benne is van a válasz. Nekünk egészen a dizájn, illetve a művészeti irányultsághoz kapcsolódóan egész óvodáig megvannak azok a programjaink, amik a kreativitást fejlesztik, illetve lehetőséget adnak kreatív munkában, programokban való részvételnek. És hát ebben az egyik eleme a pályázat, ahol mi tudatosan egy kutatást állítunk fel az esemény kapcsán, aminek az a célja, hogy összegyűjtse pont ezeket a jövőt meghatározó, jövő irányára vonatkozó gondolatokat, hiszen ez nem más, mint a trend forecastingnek, a jövő kutatásnak, illetve a trend kutatásoknak az egyik alapja, hiszen egy tervező, egy dizájner stúdió is 20 vagy akár 50 évre előre gondolkodik, és az számunkra egy kifejezetten motiváló kutatási felület, hogy most egy generációs jövőképet kapunk évről évre, amikben hát benne van a utópiától kezdve a teljes ilyen Mad Max-es Armageddonig, ahol tényleg ilyen puszta kopár dűnék között flangálnak az emberek. Nagyon érdekes nézni, hogy tényleg hogy képzelik el magukat egy ilyen utopisztikus világba, és hát nekünk ez egy olyan tanúság lehet, amit a doktoranduszok, akár tervezők diplomamunkába be tudnak építeni, illetve nekik pedig egy olyan lehetőség, hogy felhívjuk arra a figyelmüket, hogy igenis őnekik van esélyük ezeket a dolgokat vagy alakítani, vagy megváltoztatni.
Tehát akkor egy ilyesfajta összegzés az egyetem számára is fontos, azért is kérdezem ezt, mert említette, hogy idén már 3 éves ez a pályázat, tehát korábbi években is zajlott már hasonló tematikájú pályázat, és nyilván akkor talán arról is érdemes beszélnünk, hogy mik voltak a korábbi évek tapasztalatai a tekintetben.
Korábbi évek során az egyik olyan tapasztalat volt, hogy mi idézőben nem csak egy olyan pályázatot akartunk meghirdetni, ahol vannak nyeremények, és akkor kiírjuk a pályázatot a honlapon, jönnek a gyerekek, és akkor utána eredményhirdetés és taps, hanem megpróbáltunk egy, hát majdnem egy 9 hónapos mentorálási folyamatot erre felépíteni, amiben vannak olyan események, amikor kifejezetten a rajzvizuális kultúrát tanító oktatók számára hirdettünk workshopokat, ahol a design gondolkodást, különböző kreatív tanulás módszertanokat előadás, webinárium formában teszünk hozzáférhetővé. Hasonlóképpen csinálunk kick-off eseményeket a pályázók számára, akik regisztrálnak a pályázatra. Ebben hiszünk, hogy egy ceruza rajz is el tud, egy jó ötlet is úgy el tud indítani egy olyan munkát, amit mi föl tudunk skálázni. És hát ennek a mentorálási folyamatnak pont ez a skálázás a magja, hogy ugye akik tovább jutnak, őket is folyamatosan támogatjuk különböző olyan anyagokkal, háttéranyagokkal, amik inspirálják és segítik a munkájukat, illetve hát a végén van egy hetes workshop, egy olyan workshop, ahol a csapatok kapnak meg maguk mellé egy doktorandusz, illetve egy más tervező hallgatót mentorként, és gyakorlatilag egy ütős designer teamként azt a programot, amivel ők már az első fordulón túljutottak, fel tudják fejleszteni egy olyan szintre, hogy a vége az nálunk egy auditoriumos, szuper, mega giga show, ami az előző évben is annyira nagyon jó eskő, sok mindent láttunk már, hiszen évről évre a diplomák kiértékeléseken azért látunk tűzi játékot, de például nekem is egy meghatározó élmény volt, ahogy kiálltak a csapatok, és elképesztő professzionálisan, sokszor egymással vitatkozva, sokszor a zsűrivel vitatkozva prezentálták a jövőt meghatározó ötleteiket.
Akkor elsősorban csapatmunkáról van szó, tehát csapatokban kell pályázniuk a diákoknak?
Kőkemény csapatmunka, mi ebben hiszünk. Motiváljuk őket is, hogy erre törekedjenek, sőt a csapatokban kezdettől fogva benne van egy felnőtt segítő. A felnőtt segítő az lehet felkészítő tanár, kollega, lehet egy nagybácsi, lehet egy nagy testvér, apu, anyu, illetve akár dönthet úgy a csapat, hogy nekik nem is kell felnőtt felkészítő, és simán végigviszik az egész pályázatot. A felnőtt segítőket inkább egy facilitátori szerepben várjuk, és ebbe is kérjük, hogy segítsenek, viszont ők is végigkövetik az egész folyamatot, így például egy tanár kollégának egy kitűnő alkalom lehet, hogy mondjuk megnézze, hogy mi milyen módszertanokkal segítjük az ő csapatát, és ebből ő utána átvegyen és adaptálja a saját oktatói életébe.
Elsősorban a csapatoknak grafikákkal, fotókkal, animációkkal kell pályázniuk, vagy van-e erre valamilyen megkötés?
Pályázati kiírásról minden részletesen le van írva. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szélesre nyitottuk a lehetőségeket, hogy mivel lehet pályázni. A mozgóképtől kezdve fotók, rajzok, skiczek, 3D modellek, hurkapálcika modellek, különböző mockupok, bármi belefér. Kérünk mellé még nagyon fontos egy ilyen egyoldalas leírást, egy történetet, egy sztorit, ami kontextusba helyezi ezt, illetve kérünk mellé egy úgynevezett moodboardot, ami azt jelenti, hogy egy lapra összefoglalva különböző olyan inspirációkról képek, amik meghatározták a munkájukat. Úgyhogy ezzel a három anyaggal lehet pályázni, és utána pedig, amikor nálunk vannak egy hétig, akkor pedig ugyanúgy ezeket a modelleket, a sztorit, illetve magát a prezentációt skálázzuk föl.
Újabb szintre lép a JET-tel digitális oktatási programja. A Prosuli célja, hogy digitális nagyköveteinek segítségével minél több településre juthassanak el a 21. századi oktatási módszerek. Mindenről Imre Júlia kérdezte Korán Balázst, a program szakmai vezetőjét.
Ennek a programnak az a célja, hogy a pedagógusoknak segítsen abban, hogy a digitális világban olyan 21. századi képességeket tudjanak fejleszteni a diákoknál, amik a munkaerőpiac, illetőleg a világban szükségesek, és ehhez, hogy ez jól tudjon működni, a program pedagógusoknak tanártovábbképzést, internettudatosságot segítjük különböző programokkal, oktatásokkal, úgyhogy összességében az egésznek a célja, hogy minél inkább, minél jobban tudjanak a pedagógusok 21. századi módszerekkel oktatni. Mostanra eljutott odáig, hogy 130 iskola, és ugye eznek a 130 iskolának a pedagógusai kapcsolódtak ehhez a programhoz. Mikor elindult a program, akkor ugye 5 iskolával indult, akkor még ez nagyon könnyen kezelhető és átlátható volt. Mostanra, hogy így megnövekedett az érdeklődés és az iskoláknak a száma, emiatt a nagyköveti programnak az a célja, hogy ország 5 helyen az országban, Észak-Kelet, Dél-Kelet, Közép-Magyarország, Észak-Nyugat és Dél-Nyugat Magyarország, ezekben a régiókban lesznek felkérve, folyamatban van már a nagyköveteknek a kijelölése, akik olyan pedagógus kollégák, akik az adott régióban aktívan működnek, és digitális oktatást segítenek, motiválják, felkészítik kollégáikat, és így ezáltal, hogyha például Debrecen környékén valakinek segítségre van szüksége, akkor nem Budapest környékéről kell valakinek leszaladnia Debrecenbe, hanem ott helyben egy olyan kollégához tud fordulni, aki tud neki segíteni, akihez el tud menni megnézni az óráit, motiválják egymást, segítik egymást.
Ön is említette az elsődleges cél, hogy digitális oktatási módszertanokat ismerjenek meg a pedagógusok, de tulajdonképpen mire gondoljunk ez alatt, hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban?
Ugye nagyon sokszor a fejekben a digitális oktatás az a COVID időszakban történő oktatással mosódik össze, de hogy a digitális oktatás az nem azt jelenti, hogy kiszorítjuk a diákot és a tanárt az iskolából és az internet segítségével oktatunk, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy olyan módszereket alkalmazunk, ahol a digitális világnak a vívmányait bevisszük és integráljuk az oktatásba, és ezzel segíti a diákoknak a megértést, segíti a pedagógusoknak a munkáját, tehát egy olyan win-win helyzetet lehet teremteni, amikor a diákok nem csak krétát és táblát látnak, hanem akár a zsebükben lapuló okostelefonok, tabletek, iskolában elérhető eszközök segítségével könnyebben meg tudják érteni, akár differenciáltan tudnak tanulni, hogy ez alatt azt értjük, hogy aki már ért egy dolgot és azzal tisztában van, akkor ő nehezebb feladatokat tud kapni, akinek esetleg problémája van a megértéssel, akkor ő alapvető feladatokat tud kapni, aminek segítségével utána megértésben tud haladni, és egyébként a teremben lévő tanár pedig pontos képet kap arról, hogy az osztályba, vagy az ő kis csoportjába a diákok pontosan hol tartanak, és hol van szükség az ő közbeavatkozására, segítségére. Amikor arról beszélünk, hogy a prosuli program a digitális oktatást segíti, ez nem azt jelenti, hogy mi azt szeretnénk, hogy csak és kizárólag képernyők előtt üljenek a diákok és tanuljanak, mert ez sem a diákoknak, sem a pedagógusoknak nem jó. Az a cél, hogy azokban az oktatási szituációkban, azoknál a tananyagoknál, azokban a helyzetekben, amikor egy digitális eszköz vagy egy digitális szolgáltatás segíteni tudja, vagy éppenséggel hatékonyabbá tudja tenni a tanulást, azokban a helyzetekben a tanárok tisztában legyenek azzal, hogy milyen eszközhöz tudnak nyúlni, és ezt magabiztosan az oktatás hasznára tudják aztán utána bevetni az óráikon.
Katedra. A Tudás magazinja oktatásról, képzésről, nevelésről.
Ez volt a Katedra, az Inforádio oktatási magazinja. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán, azzal, hogy várom önöket egy hét múlva, ugyanebben az időpontban ugyanitt. Addig is magazinunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádio internetes oldalán, az infostart.hu címen. Viszonthallásra!